Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök azt mondja, azt tudja ellenőrizni valaki, hogy az új rendszerben, ha adminisztratív hibát követel bárki, akkor azt kilátja. Valamit rosszul nyom, nem a teljes iratanyagot küldi tovább, valami hibát vét. Hol veszik észre?
Ezt nagyon sok helyen észre lehet venni, észreveheti a jegyző, a bíró visszajelzéseket kaphat az ügyvéd, előfordulhatnak ilyen hibák, hiányosságok, de ezek mind kiküszöbölhetőek.
Úgy kell elképzelni, hogy a felek azok ugyanazt az iratanyagot, és ugyanabban az iratanyagban a változást ugyanabban a pillanatban fogják látni. Ha érkezik egy beadvány, amit csatolnék, akkor mindenki a saját gépén láthatja, hogy mi történik?
Amikor az e-aktát bevezetjük, tehát amikor azt tesszük lehetővé, hogy mindenki hozzáférhessen a saját aktájához, akkor azt úgy kell elképzelni majd, hogy mint ahogy a bankszámlán történik valami változás, kapunk egy SMS jelet, ugyanúgy meg kell, hogy érkezzen egy azonosító jellel egy üzenet, hogy ebben az ügyben új szakértői vélemény született, egy ellenkérelmet adtak be, tehát ez tulajdonképpen azt fogja jelenteni az e-akta adott esetben, nem kell külön értesítőket küldeni, tehát nem kell megküldeni külön a dokumentumot, hanem lesz egy dokumentumtár, ahova mindenki be tud majd lépni, és onnan kap üzeneteket. Egyébként már van ilyen rendszerünk, ez az SMS e-mail küldő szolgálatunk bizonyos perbeli eseményekről. Több száz ügyvéd feljelentkezett már erre a rendszerre, remélem, hogy egyre népszerűbb lesz ez a rendszerünk is.
Közigazgatási bíráskodás rendszerének kialakításával mi dolga van az Országos Bírósági Hivatalnak? Sok új bíró kell, tanácsok fognak ítélkezni.
Na, ebben sokkal több igazgatási feladat van, mert itt nem csak a nyomtatványok, az ügyféltájékoztatók, azok, amik változnak, vagy az elektronikus kapcsolatok kibővülése az, ami feladatot jelent számunkra, hanem az egész szervezetet érinti. Hát sokkal több bíróra van szükség, mert hogy a titkárok kisebb hatáskörrel rendelkeznek, mint ahogyan korábban rendelkeztek. Hármas tanácsokban kell ítélkezni, és létre kell hoznunk a 8 regionális közigazgatási és munkaügyi bíróságot, és azt kell tudni, hogy a közigazgatási ügyek 90%-a, itt például az adóügyek, földügyek, kisajátítási ügyek, ezek csak ezekre a dedikált bíróságokra érkezhetnek, sőt a fővárosi törvényszéket még az is sújtja, vagy érinti, hogy bizonyos ügyekben kizárólagosan ők lehetnek a fellebbviteli bíróság, de a közszolgálati ügyekben minden fellebbezést csak a fővárosi törvényszék felleviteli tanácsai ítélhetnek meg.
De fizikailag ezek a bíróságok nyilván ugyanott maradnak, ahol most vannak. Csak át kell nevezni?
Átnevezés éppen az nem kell, hanem az kell, hogy ahol eddig 6 bíró ítélkezett, mondjuk a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, arra kell felkészülni, hogy sokkal többen lesznek. 200 fővel bővül a bírói kar a következő fél évben.
Honnan van ennyi? Honnan lehet ennyi bírót leakasztani?
Remélem, hogy lesznek pályázók, és vonzó lesz az állami tisztviselői, vagy köztisztviselői, vagy kormánytisztviselői kar számára a bírói pálya, mert azt tudni kell, hogy a közigazgatási ügyszak volt mindig az az ügyszak, ahol nagyon sok kívülről jelentkező vált bíróvá, csak a fővárosi törvényszék közigazgatási és munkaügyi bíróságán az elmúlt 6 évben a bírók 50%-a kívülről jött, egyébként meg a mostani állománynak a 30%-a az adójogi szakértő, gyámügyes, minisztériumi tisztviselő, tehát a közigazgatásból érkezett.
És ők ítélkezhetnek, nyilván a kezdetben ők kezdőbírók lesznek.
Igen, mindenkit határozott időre kell kinevezni, tehát alapvetően rájuk
saját volt hivataluk ügyeiben is ők kitérkezhetnek,
az nyilván van egy ilyen összeférhetetlenség. Van kizáró szabály, ugyanott most történt egy változás, mert az általános kizárási szabály az arról rendelkeznek a különféle eljárási törvények, itt azonban első körben a jogalkotó olyan merész volt, hogy 5 évben szabta ezt meg, akkor pedig pont az veszett volna el, az a adójogi általános tudás, vagy közbeszerzési tudás, ami éppen az értékét adta volna egy kívülről jövőnek, úgyhogy ezt az időtartamot, vagy ezeket a korlátokat leszorította a jogalkotó, éppen mi kezdeményeztük, hogy ezt, ezen feltétlenül változtatni kell, hiszen valaki, aki befutott a közigazgatásban egy életpályát, miért hagyná ott azt a helyet, hogyha abszolút kezdőként kell egy teljesen más jogi szakterületen egy új pályát elindítania?
Kell ön szerint szemléletet módosítania annak, aki a közigazgatás hierarchikus rendszeréből jön át a bíróság, egyáltalán nem hierarchikus a bírót utasítani nem engedő rendszerébe?
Vagy ez a pályázati pontrendszer azért úgy lett kialakítva, hogy többletpontokat, tehát a előnyösebb helyzetbe azok a közférából érkezők nyerhetnek el, akik olyan tisztséget töltöttek be, hogy döntéseket, önálló döntéseket hoztak maguk is. Mert ugye a bírói létnek az egyik legfontosabb attribútuma, hogy napról napra, percről percre egy tárgyaláson akár több tucat döntést is kell hozni, folyton ilyen helyzetekbe kerülünk, hagyhatom-e, hogy nyilatkozzon, figyelembe vehetem-e, rendre utasíthatom-e, stb. És akkor nem lehet segítséget kérni senkitől, nem lehet megkérdezni kérdezni természetesen lehet, de utasításokra nem várhatok, hanem mindenképpen a döntés terhe a bírón van. Tehát ez...
Nem működik, ha védd a hátsódat, nem döntök. Majd megmondja a főnök, hogy mi lesz hozzáállás.
Tehát ez egy nagyon fontos és komoly kihívás. Gyerekeket úszni tanítjuk, sokféle módszer van, hogy valamilyen műanyag felületre fektetjük őket, de vannak olyan szülők, akik a mélyvízbe dobják, és próbáljon meg talpon maradni. Természetesen erre is odafigyeltünk, hogy képzésben részesítsük a külsősöket, tehát a jogszabály ügyvitel, ami nekik nehézséget fog jelenteni, mint ahogy amikor én az egyetemről odaérkeztem, és akkor utóiratot adja ki, lássa iroda. Tehát olyan szavakkal találkoztam az egyetemről fogalmazóként megérkezve, mint a kínai lett volna számomra minden, ami a bíróságon történik. Hát sok mindent kell megtanulni, ami nem is olyan fontos dolog, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy nem fontos, de a mindennapok túléléséhez szükséges. Ami egy könnyebbség, hogy 3-as tanácsokban azért reményeink szerint az ügyviteli nehézségek kiküszöbölhetők azzal, hogy talán egy tapasztaltabb bíró, vagy egy volt bíró, vagy egy bírósági szervezetben lévő is mellettük lesz, tehát az ügy érdemét nem érintő, de egyébként fontos kérdésekben tudnak majd egymásra támaszkodni.
Az egy szervezési kérdés, hogy ha több tárgyalásra van szükség, akkor ne hosszú idő teljen el a következő tárgyalásig, hanem a bíró akár egy hét alatt is lezavarhassa az ügyet? Mert a felek számára ez rendkívül előnyös volna, hogy nem 3 hónap múlva jövünk vissza, hanem 2 nap múlva.
Igen, ez természetesen most is lehetséges. És nagyon sok bíróságon én magam is szorgalmazom azt, hogy az ügyek, már a munkaszervezést illetően, hogy ne a rutinból induljanak ki, ugye most olyan rendelkezés van, hogy heti 2 kötelező tárgyalási napot kell tartani, de hogyha akár egy büntetőügyben, de akár egy polgári ügyben, egy vagyonjogi per, családjogi ügyben, egy vállópernél, hogyha ekkora időközöket tartanak, 2 hónap múlva a teljes vagyoni helyzet adott esetben megváltozhat. Tehát igenis kell egyfajta rugalmasság, a következetesség, vagy a munka lelkiismeretes és mérhető módon történő ellenőrzése mellett arra is odafigyelni egy törvényszéki elnöknek, hogy ezekben kellő rugalmasságot tanúsítson a bíróknak. Persze ehhez tárgyalótermekre van szüksége, mert ha minden tárgyalóterem foglalt, akkor nem tud egy ügyet 4 napra kitűzni, majd pedig 5 napig felkészülni a valamilyen ügyre, de ebben is azt gondolom, hogy van már előre mozdulás. Ha visszatérhetek a PP-hez, mert ott van egy olyan pont, ami igazgatási vezetőként, de majd a tárgyalóterembe visszatérő bíróként magamat és rendkívüli mértékben izgat vagy aggaszt, az az, hogy a polgári perrendtartás 45 napban határozza meg az ellenkérelem beadásának idejét.
Hát, ez sok vagy kevés?
Hát ezt nagyon soknak találom a magam részéről, ezt mi egyébként szóvá is tettük, mert itt is fontos lett volna, hogy még nagyobb szerepet kapjon a bíró, és a bírónak az ügyfelekkel való per stratégiai egyeztetése, és gondoljon bele, beadnak január 3-án egy keresetlevelet, azt kiküldi az ellenfélnek, aki a törvény szövege alapján a 45. napon észrevételezheti. Ez azt jelenti, hogy hiába, hogy egyszerű adott esetben az ügy, ha így értelmezik a bírók, akkor 45 napnál előbb még a per előkészítési tárgyalás se tűzheti ki, mert hiszen ahhoz az ellenkérelmet be kell várni. Úgyhogy én ezt még egy óriási csapdának érzem, hogy vajon ezek a határidők a valóságban hogyan fognak működni, hogy valóban minden ügytípusban az eljárás gyorsítását szolgálják-e, vagy azt a formális jogértelmezés okán hátráltatni fogják, mert egyéb iránt pedig az egy óriási lehetőség a polgári perekben, az osztott szerkezet a perekben, nevezetesen, hogy jól készítsük elő, és akkor vágjunk bele a tárgyalásba, amikor már mindenki kiterítette a kártyáit, és onnan senki nem változtathat, csak nagyon kivételesen a keresetén, vagy a viszontkeresetén, vagy az ellenkérelmén.
De bonyolult ügynél is sok a 45 nap, hát az a szegény ellenfél akkor kapja készhez, tegyük föl, kell neki keresnie egy ügyvédet, aki ezt jól tudja csinálni, lehet, hogy ez nem megy, csak 3 hét múlva már is eltelt, 21 nap.
Igen, de ezt adott esetben a bíró tudja értékelni, vagy tudja mérlegelni, tehát egy ilyen esetben tehetett a múltban egy indítványt az ellenfél, hogy még kér határidőt, és nyilván a bíróknak a józan eszüket is kell használni, tehát fel kell ismerni, hogy valóban erre szükség van, de ha a nagy ügyekre gondolok, azok azért általában nem a kereset beadásával kezdődnek, hanem előtte hónapokkal vagy évekkel már vitatkoznak és egyeztetnek a felek, tehát olyan nagy meglepetések nem biztos, hogy vannak a legnagyobb ügyekben sem, a felek tekintetében egymás vonatkozásában. A bíró számára az biztos, hogy mindig új lesz, amit elébe hoznak egy új ügyben.
Büntetőeljárás is új. Azzal kapcsolatban igazgatási feladat van, itt lehetett hallani a táv meghallgatások rendszerének kiépítéséről.
Bizony, most az idén ez már meg fog történni, 72 végpont kerül a bíróságokra, és gyakorlatilag minden törvényszéken elhelyezésre kerülnek ezek a végpontok. Elsősorban most emiatt változott a büntetés végrehajtási törvény, és a BV ügyekben lesz lehetséges a távmeghallgatás. Ugye óriási biztonsági kockázat és költség a rabokat szállítani az ország különféle részeiből egyik helyről a másikra, és nagyon sokat fog jelenteni, hogy ezek meghallgatások via videón is lehetségesek lesznek, sőt, hogyha ezt, mert ezt szerepeltettük, a jogszabály már biztosítja a lehetőséget, de a terveink között szerepel, költségvetésben ígéretet is kaptunk rá, hogy ezeket fokozatosan bevezethetjük, minden tárgyaló termet szeretnénk felszerelni ezekkel a táv meghallgatási eszközökkel, amiken nem csak távolból lehet meghallgatni, hanem majd rögzíteni is lehet videón vagy hangfelvételen a tárgyalást. Ha ehhez hozzákapcsoljuk a hangfelismerő szoftvert, akkor aztán végképp megszűnhet az a szokásos vitatkozás, hogy mi szerepelt a jegyzőkönyvben, ki mit mondott, mert akkor egyértelmű lesz a felvételeken, vagy hogyha leírja a szoftver a szöveget, mindenki láthatja írásban is, hogy mi hangzott el. Ezzel együtt természetesen a mi dolgunk az lesz, hogy új szerepet találjunk azoknak a jegyzőknek, igazságügyi alkalmazottaknak, akik ezen a területen dolgoznak, úgyhogy már erre is készülünk.
Milyen új szerepet lehet nekik találni? Tehát ők ahhoz értenek a legjobban, amit ezen a területen eddig csináltak.
Nagyon sokan sok iskolát végeztek el, és ugye, hogyha kicsit kitekintünk, hogy mi van körülöttünk, akkor azt látjuk, hogy a lakosság arányszámához képest nagyon sok a bíró Magyarországon, tehát az átlagosnál több a bíró Magyarországon, a segédszemélyzet, az érdemi segédszemélyzet pedig sokkal kevesebb. A skandináv országokat nézzük, ott egy bíró tárgya a büntető, polgári ügyeket, közigazgatási ügyeket egyaránt, sokkal kevesebb a specializáció. Ezt úgy tudják megtenni, hogy körülöttük olyan csapatok dolgoznak, olyan tímek dolgoznak, akik nem csupán jegyzőkönyvet tudnak leírni, nem csupán utasításokat tudnak végrehajtani, hanem önállóan is tudnak határozatokat előkeresni, jogszabályt előkeresni, fogalmazványokat készíteni, tehát egy teljes szervezeti vagy emberi erőforrás struktúraváltás is történhet, ezzel is kecsegtet a digitális bíróság.
Az egy szervezési vagy ítélkezési tartalmi kérdés, hogy a következő fokról visszaküldött ügy, az ugyanahoz a bíróhoz kerül-e, vagy nem?
Erről rendelkeznek az eljárási szabályok, különféle rendelkezések vannak, illetőleg a felleviteli bíróság is hozhat e tekintetben egy döntést, tehát mondhatják, hogy másik tanács bírálja el. Maga a polgári perrendtartás egyébként úgy rendelkezik, hogy lehetőleg más tanács tárgyalja, és innentől kezdve a bíróra vagy a bírósági vezetőre van bízva, hogy az ügyelosztási rendet hogy alakítja ki.
Általános szabály mondható arra, hogy mi a célszerű, ha ugyanaz a tanács tárgyalja, mert hogy jól ismeri az ügyet, vagy pont ne ugyanaz a tanács tárgyalja, mert ha
én
jól
azt
ismeri,
gondolom, hogy mind a kettőt lehet főszabályát tenni, ugye az egy ügyelosztási kérdés, hogy ilyen, és az ügyelosztási rendeket a törvényszékek ítélőtáblák elnökei véglegezik igazából, vagy a járásbírósági elnökök. Bármelyiket választhatja, a lényeg az, hogy az egyedi ügyekben, vagy amikor a bíró maga bejelenti, hogy inkább nem szeretné tárgyalni, vagy az ügyfél jelzi, hogy ő úgy érzi, hogy már kötődik ahhoz a döntéshez, ahhoz a tény megállapításhoz a bíró egy másik tárgyalja, ezt meg kell engedni.
Tehát de az milyen, amikor a bíró nem kötődik a saját tény megállapításához? Hát az a saját tény megállapítása nem nyilvánvaló, hogy kötődik hozzá? Nem. A legjobb meggyőződése szerint hozta, nem?
Miért? Igen, de ezt el kell engedni. Tehát egy bíró 10 év után több száz, több ezer ügyet hoz. A jogértelmezési, a tényelőadási nehézségek okán mindannyiunkkal előfordul az bíróként. Én magam is legalább 9000 ügy volt előttem a több mint 20 éves pályafutásom alatt, sajnos előfordul, hogy megváltoztatják. Nem biztos, hogy az én hibámból, hanem mert előkerül valami olyan bizonyíték, érvelés, amit előttem nem hoztak elő, egy jogszabályt, egy jogegységi döntés miatt most már másképp kell értelmezni holnaptól, vagy egy jogszabályt változtatnak meg. Most például ugye sok ilyesmi volt, amikor a alkotmánybírósági döntés okán kizárt bíróknak kellett tekinteni azokat a bírókat, akik nyomozási ügyekben eljártak, vagy kényszerintézkedés ügyekben eljártak, tehát egy kialakult ügyelosztási gyakorlaton egy alkotmánybíróság értelmezés miatt teljesen változtatni kellett. Tehát ahova végül is el akartam jutni, az az, hogy egy bírónak ezt tudomásul kell vennie, hogy a felső bíróságnak mindig igaza van. És amint megkapja az instrukciókat, bármilyen nehéz is, adott esetben ezt félre kell tenni, és annak megfelelően kell a következő eljárásban lefolytatni az eljárást. Tehát ez az alaphozzáállás egy bíró részéről. Ezt a fajta társzerűséget az ügyfelek, meg a saját döntése irányában is valahogy ki kell alakítania.
Most már egyenletes az országban az ügyterhelés?
Nagyon sokat javult a bírók átlagos munkaterhe közötti egyensúly. Természetesen sohasem lehet teljesen egyenlő ez, mert ugye egy 20 éves nagy gyakorlattal rendelkező bírónak az az ügy, ami egy kezdőbírónak nehéz, az könnyű, az ügyfelek különbözőek, az ügyek különbözőek, a bírók különbözőek, ez az egyenlőség nem pusztán matematika. Egyébként nagyon sokféle indexel próbálkozunk, hogy tulajdonképpen mit is jelent a bíró munkaterhe, jelenti azt, hogy mennyi időt tölt a felkészüléssel, de ahogy mondtam, ez a ügytől, a bíró felkészültségétől is különbözik. Van, akinek egy óra ugyanarra elég, van, akinek akár egy nap kell, ami másnak egy óráig tart. Ezért inkább azt használjuk, azt a mérőszámot évtizedek óta, hogy egy tárgyaló tanácsra, tehát átlagosan egy bíróra, mennyi ügy érkezik havonta, mennyi ügyet fejez be havonta, illetőleg mennyi a folyamatban lévő ügyeinek a száma, és itt az olló az megy, tehát van egyfajta kiegyenlítődés, annak ellenére, hogy bizony vannak olyan bíróságok, ahol az ügy hátralék még mindig elég komoly, magas, és a folyamatban lévő ügyeket illetően magasabb az országos átlagnál egy átlagos bírónak a munkaterhe.
Mennyi volna a normális, mondjuk egy polgári bírónak hány ügyet kell a kezében tartania egyszerre?
Éppen nem olyan régen hozott egy ítéletet a kúria, egy bírónk fordult a munkahogyi bírósághoz a tekintetben, hogy mennyi az ő optimális munkaterhe, és nehéz ezt a mérőszámot meghatározni. Végül a kúria úgy döntött, hogy nem lehet, nem is kell az, hogy az Országos Bírósági Hivatal adjon ki ilyen sztenderdeket, bár belekeveredtünk nem olyan régen egy ilyen ügybe, hogy nekünk tulajdonították azt, hogy a havi 10 darab befejezést előírtuk volna, nem lehet. Ez mindig az adott bíróságon, az adott ügyekhez, az adott bírói állomány felkészültségéhez igazodva lehet kialakítani, hogy mennyi az az új ügy, ami egy bíróra osztható, és mennyi az a befejezés, ami elvárható, és mi az, ami optimális lehet. Mondok egy másik példát a saját múltamból. Egy bíró önállóan munkahogyi perekben, legalábbis egy nagyon túlterhelt bíróság voltunk annak idején, 160-180 ügye is volt egy bírónak, de az alakult ki, hogy a folyamatos ügyeket illetően egy bíró 100 ügyet, 110 ügyet tud kezelni. Ha viszont van mellette valaki, mondjuk egy bírósági titkár, vagy bírósági ügyintéző, aki a keze alá dolgozik, az azt is jelentheti, hogy akár 30%-kal is növelhető a terhelése, mert ugye a keze alá dolgoznak. Tehát nagyon sok körülmény befolyásolja azt, hogy ki mennyi ügyet bír el, ezért is lényeges, hogy a munkát úgy szervezzék meg a vezetők, hogy a bírók a maximális támogatást, és ne csak a szubjektumot nélkülöző támogatást kapjanak, mert egy vezetőnek helyben egy 15-30 fős csoportban kell figyelemmel lennie arra, hogy mekkora a gyakorlata, milyen élethelyzetben van adott esetben a bíró, tehát nem automaták és nem robotok a bírók sem. Erre fontos, hogy a vezetők odafigyeljenek.
Mozaikosan, vagyis nem teljes egészében semmisítette meg az integritás szabályzatot az Alkotmánybíróság, de az egyik külön véleményből kiderül, hogy a testület nem mondta meg, hogy hogy kell azt megírni. Most mit fognak csinálni? Így hatályban marad Lukasan, mert így nem túl koherens?
Hát ez ugyanolyan, mint ahogy a jogszabályoknál, naponta... Na, talán már naponta nem, de azért egy az elmúlt években az Alkotmánybíróság részéről többször megtörtént, hogy jogszabályok egyes rendelkezéseit megsemmisítették, és azok a jogszabályok attól állva maradtak.
De nem az jó integritási,
az integritási szabályzat az 52 szakaszból áll, az 52 szakaszból 3 szakasz egyes pontjait érintette az Alkotmánybíróság döntése. Maga az integritási szabályzat ezek nélkül is talpon tud maradni. De természetesen foglalkozunk azzal, mint hogy minden szabályzatnál foglalkozunk azzal, hogy mit, hogyan kell változtatni a beérkező javaslatok alapján, úgyhogy...
Integritás szabályzatban arra van módszer, hogy a jogászok személyes viszonyából fakadó esetleges integritási kockázatokat hogy lehet kiszűrni, hogyha az ügyész, a védő meg a bíró ugyanarra az évfolyamra járt, és a legjobb barátok voltak?
Elsősorban az eljárási törvények szabályozzák és garantálják azt, hogy a bíró a függetlenséget vagy a függetlenség látszatát hogyan tarthatja meg. Tehát minden eljárásban minden ügyfélnek lehetősége van bejelentést tennie, vagy a bírónak magának is, hogyha úgy érzi, hogy ő elfogult a felekkel szemben. Egyébként önmagában az egy ilyen kicsi országban, vagy egy ilyen jogász hivatásrendben, ahol azért nagyon sokakat ismernek, az, hogy egy évfolyamra jártunk, vagy bármilyen jogi konferenciáról, stb. Ismerjük egymást, ez nem lehet oka annak, hogy elfogultak legyünk az ítélkezésben, sőt éppen fordítva szokott lenni. Ha visszaemlékezem a saját időmre, akkor azok, akiket jobban ismertem, rettegtek legjobban attól, hogy ha hozzám kerültek, mert nagyon szigorú voltam, ami a szabályok betartását illeti, a kérelmek, keresetek jogszabálynak való megfelelősége. Tehát éppen az ellenkezője az, ami akár jellemző lehet, hogy sokkal határozottabbak és szigorúbbak a bírók.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Kálló Izabella kollégám, Lendvai Szabolcs, Erdei Tamás felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.